Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg. Megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van. Jákob Istene, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén. Íjat tör össze, láncsát törd el szét. Harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük az életet, a leheletet és mindent, amit tőled kaptunk, hogy te szeretetből szeretetre, örök, teljes életre teremtettél meg mindannyiunkat. Köszönjük, Urunk, hogy most is te benned élünk, mozgunk és vagyunk. Nem vagy messzire egyikünktől sem, azoktól sem, akik nem tudnak imádkozni, vagy nem tudnak benned hinni. Te mégis élsz, mégis vagy, megszólítasz minket ezekben a percekben is. Urunk, kérünk, szakítsd át azt a falat, ami elválaszt minket tőled. Ezt csak te tudod megtenni. Nem tudunk hozzád megtérni. Csak te tudsz minket megtéríteni, magadhoz ölelni. Urunk, kérünk, áldj meg minket jelenléteddel, amit senki és semmi nem tud pótolni. Óvd meg minket attól, hogy mi beszéljünk rólad. Te szólíts meg minket. Adj nekünk életet, hitet, bűnbocsánatot, szabadulást, reménységet, örök életet, üdvösséget. Áldj meg minket itt ebben a templomban, kérünk, és mindazokat, akik nem tudtak, vagy nem akartak ide eljönni. Csak rád van szükségünk. Szeretetedbe és kegyelmedbe ajánljuk magunkat. Amen. Néhány héttel ezelőtt, talán egy másfél-két héttel ezelőtt, talán mások is hallották, a Kossuth Rádióban egy reggeli adásban beszélgettek egy ornitológussal, ugye olyan tudóssal, aki a madarakkal foglalkozik. Ugye tavasz van, és halljuk a madarakat énekelni, és ez volt a téma. Megkérdezték a tudós, hogy hát a tudomány mai állása szerint miért énekelnek tavasszal a madarak, miért kezdenek el jobban énekelni. Vagy egyáltalán énekelni, mert van, akinek nincs kedve télen, fagyban, hidegben énekelni, elbújik, aztán csendben van. És elmondta a tudós, hogy egyszerűen azért, mert több a fény. Több a fény, több a világosság, és hát erre emlékszem még a tanulmányaimból is, hogy az agynak van egy hipotalamusz része, és azt még nem tudják, hogy a hipotalamusz mely része, de elkezd termelni valamilyen hormont abban a kismadárban, és önkéntelenül elkezd énekelni. Tehát nem azért van tavasz, mert a madár elkezd énekelni, és kiénekli a tavaszt. Nem azért van Isten, mert Lipvákné, Gajdács Mária azt mondja, hogy van Isten, és ő hivatalból, mint lelkész, ezt mondja. Nem azért vagyunk itt most, ezen a helyen, ezen a különös helyen, különleges helyen, mert mi úgy gondoljuk, hogy róla elkezdünk beszélgetni, és majd lesz itt valami. És a pusztaságban, mert ez valamikor egészen régen pusztaság volt, aztán tanyaközpont, aztán falu lett benne, egy olyan falu, amely alig volt Magyarországon, ahol nem volt templom. Tehát nem csak a tanyaközpont idején nem volt templom, azt tudjuk, hogy sokat, én magam is sokat közlekedek, közelítünk egy faluhoz vagy városhoz, általában legelőször, még ma is, a más tornyok világában is a templom tornyot vesszük észre, és akkor azt mondják, hogy megyünk torony Eránt. De itt nem volt ilyen torony, nem volt templom. De miért lett templom? Azért, mert Táborszky László esperes megépítette ezt a templomot, ahogy szoktuk mondani? Nem, testvérek, nem azért lesz tavasz, mert énekel a madár. Nem azért lesz Isten, mert sokan akarnak benne hinni, mint hogy a mai gondolkodás, korszellem, a New Age, a pozitív gondolkodás hiszi. Azt hiszik sokan, hogyha meditálunk, ha koncentrálunk, ha sokan sok jót akarunk, akkor majd megjavul a mi életünk, és megjavul a Föld élete. A pozitív gondolkodással. Hát odáig jutottunk a pozitív gondolkodás, hogy elpusztítjuk magunkat, elpusztítjuk, ahogy hallottuk az előbb, és elpusztítjuk a Földet. És a pozitív gondolkodás úgy tűnik nem elég, kevés. Sokkal többre van szükség. A madár azért énekel, mert több a fény. És nem tud nem énekelni. Nem tud nem énekelni. Hogy itt álltak előbb ezek a gyerekek is. Az jutott eszembe, hogy olyan ez, mint amikor most tavasszal a fű, a virágok kinőnek. Mert nem tudnak nem kinőni. Mert van fény, van meleg, van nedvesség, és elindul az elhelyezett kis csírában elhelyezett élet. Tehát ez jó esély szerintem mindnyájunknak itt ebben a templomban is, azoknak is, akik már megkapták a hit ajándékát, és azoknak is, akik úgy gondolják, hogy ez egy szép mese, ez egy szép gondolat, vagy egy szép vágy, amiről itt hallunk, bizonyságtételben, énekekben, vagy délelőtt a csodálatos báb előadásban, vagy holnap után, hogyha még halljuk itt Balcó András, Hűvös Völgyi Ildikót, ott is mások. Hát ők mind Istenről beszélnek. Hát azért beszélnek Istenről, mert lehet, hogy ahogy nekem is korábban, eszem ágában nem lett volna ilyesmivel tölteni az időmet. Hát ha nekem ezt mondja valaki, amikor én kamasz vagyok, hogy egész életedben te Istenről fogsz beszélni, illetőleg próbálod őt követni, de nem hittem volna el, és ez a legfinomabb megfogalmazás. A madár azért énekel, mert több a fény. Van nekem egy kanári madaram. Nem tudom, hogy kinek van papagája, vagy kanária, vagy más egyéb madara, de ha ilyen nincs is, hát elég, ha csak figyelünk a természetben. És csodálatos ez a kicsi madár. Mindig akkor énekel a legjobban, amikor reggel a nap besüt a szobába. Nem tud ellenállni ennek a tapasztalatnak. És ami nekem, tehát ami még a benyomást kelt ebben a kis madárban, hogy ez a madár önazonos. Ez kanári. Hajnalban is, éjjel is, délben is. Mindig kanári. És mindig ugyanazt a gyönyörű dallamot énekli. Lekottázták egyébként a kanári énekét. Fölvették magnóra, lelassították, csodálatos dallamokat énekelnek, csak a mi fülünk, agyunk nem tudja követni, és sokféle dallamot énekelnek a kanárik is. De az önazonos. És ebben a Kossuth Rádiós műsorban elmondta az ornitológus, hogy a sűrűn lakott városokban az énekes madaraknak ez a képesség a visszafejlődik. Sőt, egyes madarak, és nem mesélek, ez tényleg így van, így mondta a tudós, egyes madarak elkezdik utánozni a környezetük hangját, lásd, mobiltelefon, autókürt, riasztók és egyebek. Azt mondjuk, ilyen nincs. Hát ilyen van. Testvéreim, kedves barátok, érdeklődők, hívők, nem hívők, nem azért élünk és vagyunk, hogy elkezdjük a környezetünk hangjait utánozni. Mert ez egy megalázott állapot, amikor az emberek csak azt tudják mondani, énekelni, amit például a televízió vagy bármi más súlykol nekik. Súlykol nekik. Hogy például, hogy van a csibó reklám, hogy nincs jobb a csibónál, pontosan. Csak ezt elhisszük. Tehát mi mondják, és aztán elkezdjük mi ezt mondani. Nem. Önazonos élőlények kell, hogy legyünk, akik azt a dallamot, azt az éneket éneklik, amire teremtettek. Tehát nem amit betanítanak nekik. Békés Csabán konfirmálhattam, 110 magammal. 110 voltunk. Hát ott tanultunk imádságokat, különböző dolgokat, de akkor mint a kis papagáj mondtam ezeket. Papagáj is meg tudja tanulni azt, hogy Jézus, Jézus és egyebek, de az még nem hiteles, az nem önazonos dolog. A papagájnál például nem normális, hogyha egy papagáj elkezd káromkodni, mert ugyan azt hallja, és akkor ezt elmondja, de ő nem ilyen kis élőlény, nem ezért van. A pulikutya is egy önazonos élőlény, ő is. Minden ízében, minden sejtjében puli, és azt teljesíti, ha csak el nem rontja a környezet. Tehát Isten minket megteremtett, életre teremtett, és a hit, a templomok, ilyen találkozók, családi napok, ennek az életnek külső jelei, hogy ő él, hogy ő van. Az is eszembe jutott, most délután bent voltam Békéscsabán, szülővárosomban, 19 éves koromig ott éltem, hogy amikor konfirmáltam, akkor az iskolában, a hetes számú iskolában, amiről nem tudtuk, hogy az valamikor egyházi iskola volt, és erősen Isten ellen próbáltak minket nevelni 60-as, 70-es években. Az osztályfőnöki órán, ugye ki volt ez adva a tanároknak, megkérdezte az osztályfőnök tanárnő, hogy ki az, aki idén konfirmál. És ketten fölálltunk. Biztos volt néhány katolikus gyerek is, de azt nem kérdezték meg, hogy ki az, aki birmálkozik. Ketten fölálltunk, 12 évesen az osztályban, és a tanárnéni egy kis előadást tartott arról, hogy hát őket azért ne bántsátok, nem kell őket bántani, de a hit, a vallás, az egyház, az néhány nagymamának, nagypapának a dolga ügye, és ez nem sokára megszűnik. Nem sokára megszűnik. Mondta nekünk 971-ben. És ma Békéscsabán az egyház és az akkori állami iskola között eltűnt a kerítés, visszakerültek ezek az ingatlanok, és például a gimnáziumban több száz gyerek imádkozik, hall az élet beszédéről, a sivatagban, a pusztaságban élet támad. Miért? Miért? Azért, mert Gorbacsov megbuktatta a kommunizmust, a csodát? Nem. Azért, mert Isten él, az Úr él, és életet tud adni nekünk. Gorbacsov papának is, nekünk is, és olyan jó lenne, ha ennek a tanárnéninek is. Múltkor az Ivivel megtaláltam ezt az én tanárnénimet, és olyan jó lenne, hogyha lehet, hogy már hitre jutott, nem tudom. Mert a madár arra teremtetett, hogy énekeljen. Isten igéjét olvasom Krónikák második könyve 20. fejezetéből. Néhány verset olvasok egy fejezetből, és ha Isten megadja ezt a néhány igét, 20-30 verset, 3 napon keresztül majd elolvassuk. Régi történet, de nem ez a lényeg. Nem elmélkedünk, nem történelmóra, nem hittanóra ez csupán, hanem hisszük, hogy ezeken a szavakon keresztül az élő Isten minket is megszólít, megszólíthat itt ebben a telegerendási templomban is. Ugye azt tudjuk, hogy ha esetleg van olyan, aki nem is járt hittanra, de hát ez önmagában nem szégyen, tudjuk, hogy Isten kiválasztott egy népet, a zsidókat, Izrael népét. Nem azért, mert ők bárkinél is jobbak, vagy szebbek, vagy hívőbbek lettek volna, hanem azért, hogy ő az ő akaratát, mentő akcióját, szabadítását, megváltását valahogy elkezdje ezen a földön. Hát rajtuk keresztül kaptuk a 10 parancsolatot, amit ugyan ma Magyarországon az emberek nagy része negligál, félretesz, megtapos vagy kinevet, de mégiscsak az élet törvénye. Mégiscsak, ha végig gondoljuk a 10 parancsolatot, 10 igét, azt mondjuk, hát így kéne élni, és akkor jobban mennének a dolgaink. Tehát Isten adta a 10 igét, 10 parancsolatot, azután adta a megváltót, a drága Úr Jézus Krisztust, aki el tudja hozni a mi szívünkbe a megváltást, az életet, a hitet, a szabadulást, a bűnbocsánatot. És aztán az Úr Jézus elhívott ugye 12 tanítványt, és elküldte őket a világba, és hogy hirdessék az evangéliumot, jó hírt, ezért hirdettetik telegerendásan is, ma is még a jó hír, mert Isten ezt akarja, ezt akarta. Elküldte az ő szavát szerte a világba. És Istennek az a szándéka, hogy az, ami széttört, szétesett, tönkrement, helyreálljon, meggyógyuljon. Mi ment leginkább tönkre először? Hát az Isten és az ember kapcsolat. Az Isten és az ember kapcsolat. Elszakadtunk tőle. És nem egy kaporszakálú, szenilis öreg úrtól, aki hintaszéken valahol fönt hintázik, hanem az élettől, az élet teremtőjétől. Az, aki mindent teremtett. Az, akinél a Isten tagadók, aki nélkül az Isten tagadók sem tudnának tagadni. A 20. században nagyon erősen megjelent az Isten tagadásnak a szelleme, szellemisége. Hát Isten nélkül tagadni se tudtak volna. Ez egy kicsit olyan, mint amikor a dacos kölök oda megy az anyjához, ronda jelenet, nem is jó érzés ezt idézni, vagy megemlíteni, és láttam már ilyet, elkezdi öklözni, hogy nem szeretlek, meg nem akarlak, meg utálak, meg világgá megyek, meg minden. Hát az anyja nélkül mit tudna ez a kis kukac csinálni? Mit tudna? Hát dörömbölni, kiabálni, hisztizni se tudna. Az ember, Isten nélkül még Isten szidni se tudná. Isten szívni se tudná. És hogy egy-egy anya ilyenkor időnként esetleg megteszi, nem az, hogy jó, odavág neki, megérdemelni az a büdös kölök, de nem biztos, hanem megfog és áttöleli. Na jó van. Ki szereti belőle a hülyeséget, a dacot, a gyűlöletet, a rosszat? Isten ki akarja belőlünk ezt mosni? Ki akarja szeretni? Ezt a szeretetet hirdetjük ma is, és most is. Tehát Isten elhívott egy népet, hogy rajta keresztül bemutassa az ő munkáját, szeretetét, szolgálatát, de ez a nép kicsi nép volt, és elég hamar ketté hasadt, ketté szakadt. Engedett a kísértőnek, a diabolosznak, amelyik szétszedi a dolgokat. Isten és ember kapcsolatát, ember és ember kapcsolatát, férj és feleség, és népek és felekezetek, és a többi. Miről szól ma sokszor Magyarország, Európa és a világ élete is? Ki ellen van? Ütjük, vágjuk, kalapáljuk egymást. Azt hiszük, hogy ez az élet. Borzasztó. Rengeteg sérültje, sebesültje van ennek. Isten pedig egybeszerkezt, összeszerkezt. Most is ez történik. Azt mondja, jöjjetek én hozzám, gyertek a forráshoz. Meggyógyítom a szíveteket, a meghasadt lelkünket, a kettéhasadt lelkünket. Mert nem arról kell elsősorban beszélni, ó, Magyarországon mennyi házasság megy szét. Sajnos. De ennek az előzmény az, hogy a mi szívünk hasad ketté sokszor. A mi szívünkbe folyik a harc, a háború. Nagyon erős a kifejezés, amit fogok mondani, tudom, de szinte skizofrének vagyunk, attól, hogy sokszor van bennünk egy úgynevezett vallásos én is. Egy ilyen vasárnapi, egy ilyen kicsit karácsonyos, ünnepes, meghatódós, még meg is hatódunk. De ez kevés, ez kevés. Tehát van egy úgynevezett jó vagy jóra törekvő énünk, és aztán van egy másik, egy igenis, egy ronda, egy gonosz, sokszor méltatlan énünk is. Folyik a küzdelem, ha folyik. Tehát Isten meg akarja gyógyítani a meghasadt szíveket. És ennek következtében aztán a meghasadt házasságokat, mert nem az a hír, és nem az kéne, hogy legyen a hír, ami éjjel-nappal szól a rádióból is, hogy minden rossz, mindenütt lövik egymást, Jeruzsálemben is lövik egymást, és mindenütt baj van, mindenütt feszültség van. Szerintem az is hír, amit például én egyszer átéltem a fasori evangélikus templomban, hogy 10 évi szétszakadás után eskedhettem egy párt. Jogilag is elváltak. Meghasadt minden, tönkrement minden. És aztán az asszony hitre jutott és megtért. De kézben a 2 gyerekük már megnőtt, fölnőtt. És mivel a szíve meggyógyult, elindult és eszébe jutott, hogy neki volt egy férje. Persze tudom, valaki azt mondhatja, ezek ilyen szép hollywoodi mesék, történetek, és nem mindig így van. És nem mindig sikerül azt egybeszerkeztetni, amit szétment, tönkrement. Tehát vannak veszteségeink az úton, de vannak ilyen fantasztikus jó hírek. És Isten újra összeszerkesztette az, ami addig ketté vált. Sok ilyen, több ilyen esetem volt. Vagy olyan esküvőre emlékszem most hirtelenjében, egy hatalmas, nagy, vasas ember beült a kelenföldi templomba, egy reggel Isten tiszteletre ránéztem, megbeszéltük a dolgokat, kiderült, hogy munkássőr volt, alkoholbeteg, ő is sok-sok nyomorúság volt, baj volt, és aztán hitre jutott, megtért, megkeresztelte, a gyerekével együtt megkereszteltem, és egyszer csak jön azzal a Vili, hogy hát nekik nem volt még templomi esküvőjük, hogy lehetne. 50 éves kor körül csodálatos esküvő volt, csodálatos esküvő, és ott együtt aztán örültünk, a közös étkezésnél. Szólt a zene, szólt a muzsika, mert aki elveszett, az megtaláltatott. A Lukács 15-ben ezt olvassuk, amikor a távolról érkező báty hallja, hogy a tékozó fiúnak örülnek, és ezt mondja az apa, hogy elveszett és megtaláltatott. Ennél nagyobb öröm nincsen. Tehát ez a kis választott nép a zsidóság ketté szakadt, 2 ország részre, Izraelre és Júdára, és egymásnak estek, feszültségben éltek. És ebben a helyzetben Isten nem adta föl, és elküldte az ő igéjét ő hozzájuk. A 20. fejezetből olvasom. Történt ezek után, hogy 6-ba vonultak Jozafát ellen a moábiak és az ammoniak, a meúniak egy részével együtt. Tehát Júdáról van szó, az egyik fél országról, akiknek a királya Jozafát volt. Nem volt egy tökéletes ember, de Istent ismerte, az igéjét megértette, és próbálta aszerint vezetni a rájuk bízottakat. Isten népét körülveszi az ellenség. Itt három népről is szó van. És amikor megérkeztek, és jelentették Jozafátnak, hogy a tenger túlsó széléről nagy sokaság jön ellene Edom felől, és már Engediben vannak, megijedt Jozafát. Tehát Isten népét körülveszi az ellenség. Az embert körülveszik a dolgok, az ügyek, hogy az előbb itt hallottuk. Tehát ez nem mese, ez valóság. Amikor körülvesznek minket a mi ügyeink, dolgaink, az Isten nélkül élő ember, ez a tapasztalat kiszolgáltatott a bűnnek. A bűnt, a bűn fogalmát nem a rendőrök, nem a szigorú papok vagy tanárok találták ki, a bűn az valóság. És a bűn nem egyszerűen radírlopás, vagy az, hogy szenes lapáttal megzavarom a másikat, hanem a bűn az, amikor helytelenül élek, célt tévesztetten élek. Nem úgy használom a testemet, lelkemet, idegrendszeremet, a hipotalamuszomat, vagy bármit, ahogyan ami arra adta az Isten. Az a céltalanság. Tehát az egyház, az élet, hogyha jól értelmezzük, nem egy erkölcsrendészet, hanem arról szólna, hogy újra megtaláljuk a forrást, életünk értelmét, és betöltsük a teremtettségben kapott hivatásunkat, hogy egy férfi legyen férfi. Egy nő például legyen nő. Nem úgy, ahogy ma mindenféle tendenciákon. Össze-vissza zavarnak, kavarnak mindent. Mert ha egy férfi és egy nő együtt él, és átjárja őket Isten szeretete, akkor betöltik a teremtettségben kapott hivatásokat, nem lesz gondmentes az életük, de értik, hogy miről van szó, miért kapták ezt a lehetőséget. És így végig sorolhatnánk az életnek különböző területeit. Tehát itt, amikor arról beszélünk, hogy Júdát, tehát Isten népét körülveszi az ellenség, itt a mi esetünkben mondhatjuk azt, hogy amikor elhasadunk, ketté hasadnak a dolgok, kiszolgáltatottá válunk a mi rossz döntéseinknek. És így is mondhatjuk, utolérnek bűneink. És körülvesznek minket. És bajban vagyunk. És a bajban nagy kérdés, hogy mit teszek, mit teszünk. Azt olvastam, hogy ez a hívő király megijed. Megijed. Ez annyit jelent, hogy ő is ember. Testvérek, a megtért, újjászületett hívő emberek is. Emberek. Emberek. Nem kell eljátszanunk a tökéletest, a hibátlant, mert ilyen nincs is. Az hazugság. Vannak ilyen hívők, akik azt előadják, hogy nekik mióta megtértek, nincsenek problémáik, minden rendben van, mindig minden szép. Ez nem igaz. Ez butaság. Nem igaz. Hanem csak az történt, hogy átrendeződtek a dolgok. Azután is például valaki bepiszkolódik, de most már tudja, hogy hol van a vízcsap. Tudja, hogy mondtuk korábban viccesen, hogy a szappan csodákat művel, kisfiam. Képzeld el, leviszi a koszt. Működnek a dolgok. Nem mindegy, ahogy mondtuk délután itt, hogy fekete lyuk életet élek, hogy beszippantom a sok minden erőket, energiákat, és eltűnik bennem, vagy én magam válok fényé, világosságá, és továbbadom azt, amit kapok az Istentől. Óriási a különbség. Óriási. Ha azt éppen egy anyósnak nevezik, vagy vejnek, vagy mennynek, vagy lelkésznek, vagy tanárnak, vagy anyának, vagy gyereknek, hatalmas a különbség, hogy valaki tönkreteszi magát és a környezetét, vagy éppen pár nappal ezelőtt ez az ember, ez a Gyuri testvér, aki az előbb itt beszélt, valószínű, hogy már nem is élne, hogyha nem történt volna vele egy nagy metamorfózis, egy nagy megtérés, és olyat tett, amit korábban soha meg nem tett volna, hogy felszolgál alkoholbetegeknek. És mossa az ő lábukat, mossa az ő életüket, szereti őket. Áldás! Áldás! Óriási a különbség. Áldás és átok, halál és élet között. Tehát Jozafát megijed, mert ember. De itt nincs vége a mondatnak sem egy beszőt, és így folytatjuk, és az urat kezdte keresni, és böjtöt hirdetett egész Júdában. Tehát nagy kérdés, hogy ma a magyar népünk, amely bajban van, mert sajnos magyar népünk nagy része bajban van, sok minden szempontból. Mit tesz a bajban? Ha felismerem, mert nem mindenki ismeri fel egyébként, hogy bajban van, pont a alkoholbetegeknél van ez a nagy krízis, ez a nagy probléma, hogy úgy nem alakul ki ez a betegség tudat. Vannak egészen komoly beosztású, öltönyös urak, hölgyek, és nem fogadják, nem ismerik föl, hogy baj van. Hogy ez baj, amit csinálok. hogy ez így nem jó. De vannak fiatalok is, akik nem ismerik föl, hogy az, amit néznek, az, amit hallgatnak, az, ami átjárja őket, az káros, az destruktív dolog. Az baj, attól meg kéne tisztulni. Tehát erre is vonatkozik, hogy az, hogy aki sötétben van, ezen a vidéken hallottam ezt a mondást, hogy sötétben minden tehén fekete, tehát amíg sötét van, lelki-szellemi sötétség van, nem érzékelem a különbséget. Nekünk Békés Csaba közepén volt tehenünk is, és emlékszem az istállóban, egy 15-ös vagy egy 25-ös watt izzó is adott annyi fényt, hogy láttam, hogy hol a trágya, és hol a cukorrépa, szerintem nem seckojevno, nem ugyanaz. Nem ugyanaz, hogy mi belépek, mit eszem, stb. Hát nem ugyanaz. De ez fény kell. Isten pedig most is, az igéjével, az énekekkel, bizonyságtételekkel fény gyújt, hogy lássunk. Hogy lássuk meg a különbséget. Hatalmas a különbség. Óriási a különbség. Az áldás és az átok között. A leépülés, destrukció, beszűkülés között, hogy az ördög lenyom minket, és fogyasztói bábbá akar tenni, vagy az, hogy álljunk föl, legyen méltóságunk, kapjuk meg azt a méltóságot, amire Isten rendelt minket, teremtett. Emeljük föl szívünket, tekintetünket. Antróposz. A Bibliában az embernek ez az egyik neve. Antróposz, ami annyit jelent, hogy fölfelé tekintő. Állítólag rajtunk kívül más élőlény ezt nem tudja megtenni. Nem tudnak fölnézni igazán. Az ember az, aki föl tud nézni. Mert erre vagyunk teremtve, egy másik dimenzióra is. Tehát megijedt Jozafát, de a bajban az Urat kezdte keresni. És ez nem egyszerűen valami öngyötrő vallásoskodás, hanem az, amit Gyökösi Bandi bácsi mondott valamikor, nagy lélekgyógyász, hívő református lelkész, hogy az vagy, amire nézel, az vagy, amire nézel. Ha hülye, destruktív, sötét szemét, műsorokat nézel, akkor azzá válsz az idegrendszerembe, a hipotalamuszomba, a sejtjeimbe, idegrendszerembe, bevonul a győzike marhasága, meg a husika, meg a többi, és azzá vál népünk infantilis fogyasztói bábbá, őrület. És mindent meg tudnak vele csinálni. A saját vesztét fogja megfizetni, és fizeti meg népünk. A saját temetéséhez dalol. És az vagy, amire nézel. És a kismadár, hogyha jön a fény, jön a hajnal, akkor nézzen a fényre, és ő maga dallá válik, fényé válik, énekké válik, áldássá válik. Isten minket erre teremtett. Nem az a cél, hogy itt telegeledáson templomba járjunk. Azt az ördög is megteszi. Ez nem segít rajtunk. Hanem, hogy az élő Istennel találkozunk. És aztán, ha fúj, ha nem fúj, szoktak félni a templomban kedves hívő lelkek, jaj, csak eső ne essen, akkor nem jönnek a templomba. Na hát ez, az élet nem így működik. Az élet nem így működik. Ha azt mondanák, hogy hánykor van itt Isten tisztelet? 10-kor? Mondjuk vasárnap 10-kor mindenki kap 50 eurót. Vagy 100 eurót. Szerintem sokan eljönnének. Sokan eljönnének. Tehát ez attól függ, hogy mi az értékrendem. És az euróval sincsen semmi baj, ha jól használom. De az eső sem tud akkor elverni. Sőt, testvérek, innen nem túl messze, Gerendáson, ahol 6 évig lelkész voltam, lehet, hogy késő volt már ez akkor megtudnom, akkor éltem át először, hogy van madár, amely éjszaka is énekel. Hát a tapasztaltabbak tudják, éjszaka is énekel. Tehát, és ezt mostanában tanítgatja velem Isten, hogy eljuthatunk olyan lelki-szellemi érettségre, állapotra, hogy már akkor is tudok énekelni, amikor kívülről nincs fény. Miért? Mert a szívemben már ott van a fény, ott van a világosság. És ha beborul, tehát például tolnak a műtétre a kocsin, már bennem a koktél és csak a neon csöveket látom, egy zöld lepedő van rajtam, és csak annyit tudok mondani, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. És szépen csendben elalszom, aztán vagy itt, vagy ott ébredek. De fény van a szívemben. Ezt átéltem, ezt azért mondom. Pont az Úr, tehát a 23. Zsoltárt mondtam. És a beteg tolós rácok még viccet is meséltek fölöttem, és odatoltak a műtő ablakhoz, egy ilyen futószalag vitt volna át a másik hűvösebb helyiségbe, és mivel viccelődtek, nem vették észre, hogy nem toltak oda a másik oldalra egy másik asztalt. És vitt már át az asztal, és az következett volna, hogy egy több mint egy méterről leesek, lezuhanok. Már kicsit kókat voltam, és mutatom nekik, hogy hát ott baj van. És akkor gyorsan utánam kaptak. De azt is mondták, ah, nem baj, hát végül is műtőbe kerül, nem baj, ha a lábát is megműtik, és a többi. Tehát vannak különböző helyzetek, vannak éjszakai állapotok is, és Isten gyermekei éjszaka is tudnak énekelni már. Éjszaka is tudnak énekelni. És ez nagyon jó. Bajban is tudnak énekelni. Nem azért, mert jól érzik magukat a bajban, hanem mert tudják, hogy miért élnek. Tudják, hogy a szívükben már ott a fény. És nem üzletelnek az Istennel. Sokan azt hiszik, hogy Istennel üzletet kell kötni, mint egy kóla vagy csoki automatával. Bedobom az imákat, persejpénzeket, évi 1500 egyház fenntartó járulékot, ezeken vitatkoznak, hogy mennyit kell adni az Istennek, az Isten pedig mit adjon? Múljék el az Isiász, javuljon meg a menyem, és a többi. Tehát nem üzlet. Az Istennel nem üzletelni. Az Isten élő valóság. Az anyánknak, ha szeretjük, nem hivatalosan mondunk egy-két szót, egy-két imát, vagy csak akkor kiabálunk hozzá, amikor baj van. Emlékszem, egy időben a kamasz kölkeim leginkább csak akkor szólítottak meg, ha pénzre volt szükségük. Apa, szeretnék veled beszélni. Na. És hát persze, hát a faternak az a dolga, húzza az igát, aztán tejeljen, rendben, én ezt tudom, de nekem azért belül nagyon fájt, hogy ez a kölök már hónapok óta csak akkor szólít meg, ha pénzre van szüksége. Tehát az Istennel ne ilyen kapcsolatunk legyen, ő szeret. Itt szeretetről van szó. És ha szeretetről van szó, ha csendben vagyunk és hallgatunk, akkor is működik. Ha 2000 kilométerre vagyok, a szeretet féltől az akkor is működik. Mindig működik. Valóság. No, Józsafát az Urat kezdte keresni. Jó, ha az Urat keressük, amikor baj van. Mert akkor esélyünk van arra, hogy erőt kapunk, reménységet. Látás. És böjtöt hirdetett. Na most testvérek, a böjtöt nem arra találta ki az Isten, hogy esetleg nagypénteken együnk csabai kolbászt, vagy általában pénteken együnk kolbászt. Csabai kolbász egyrészt nagyon jó, és ha jól gondolkozom, ma péntek van, és ettünk is rendesen itt a belső udvaron. Én három félét is megkóstoltam, és fantasztikus. De nem nevetjük ki mi a testi böjtöt sem, arra is szükség van már minimum biológiailag. De a böjt ebben az esetben az, hogy baj van, gond van, akkor félreteszek minden mást, és koncentrálok arra. Nemrégen beszéltem valakivel, aki azt mondta, hogy ez az apa úgy küzd a fiáért, ahogy még apa nem küzdött gyermekért. Ezt most hallottam nemrégen. Az az apa lehet, hogy nem tudatos, hogy ő most böjtöl. Nincs RTL klub, nincs ez, nincs termálfürdő, most nincs, most csak a fiam van. Mert így nem maradhat, ahogy vannak a dolgok. Így nem maradhat a házasságom, így nem maradhat az idegrendszerem, így nem maradhatnak a dolgok. Isten el akarja hozni ezt az éjszakát, ezt a krízist, hogy keresd az Urat, hogy elhozhassa a hajnalt, a reménységet, a feltámadást. Ezt teszi Józsafát. És felállt Józsafát Júda és Jeruzsálem gyülekezetében az Úr házánál, az új udvar előtt. És mit csinál Józsafát? Nem hadi tanácsot tart el elsősorban, nem okoskodik, főleg nem hisztizik, hanem elkezd imádkozni. Keresi az Urat, keresi a forrást, és kijelenti, nem olvasom végig az imádságot, hogy Uram, őseink Istene, Te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán. Ezt mondja a király a nép előtt, hogy hallja mindenki, hogy van Isten az égen, égben, de ő itt is van, és ő a király. Mondja a király? A kamaszok szeretik mondani, hogy ez király, az király. Hát van király. A királyok fölött is. Az a tragédia, egy király elkezd istenkedni. Akárki legyen az. Elnök, titkár, pap, tanár, apa, vagy éppen gyerek. Szoktuk mondani, oj, szegény gyerekek. Akkor a despoták, diktátorok tudnak lenni, hogy az egész családot ugráltatják, rángatják. Mindenki a pistike körül ugrászaladgál. Jaj, miért? Mert a pistikenek rossz kedve van. Mert az anyja nem adott elég pénzt, a nagyapja nem szaladgál eleget. Négy kéz láb is, nem nyerít meg. Minden baja van. Ugráltatja az egész családot. Testvérek, ha elkezdünk istenkedni magunk fölött is, tehát azt mondjuk, hogy majd én megmondom, majd én, akkor ott könnyen bajba visszük magunkat és környezetünket. Tehát Jozafát pedig nem mai gyerek volt, okos volt, értelmes volt, hívő ember volt, de megvallja, hogy Isten, te vagy a király. Te vagy a király. A te kezedben van az erő és a hatalom. És azt mondja az imádság végén, hogy Istenünk, nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Hát hallottuk Gyuritól, 30 évig nem tudta legyőzni a szenvedélyt. Nem tudta legyőzni. És nem az alkoholt kellett legyőzni, hanem a vágyat. Nem tudjuk legyőzni. A bűn egy olyan valóság, ami erősebb nálunk. Hát ha hiszük, ha nem, ha akarjuk, ha nem, hány újévi és egyéb fogadkozás van, hogy most már megjavulok. Nem megy. Hát kisebb ügyekben talán, de egyébként nem megy. Arra van szükség, aki minket alkotott, teremtett, jobban ismer minket, mint az anyánk, mint a szerelmünk, mint a gyerekünk. Ő tud megjavítani minket. Nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk. Ezt mondja a király, és ez hangzik számunkra ma este is, számomra is. Ha körülvesznek a bűnök, ha körülvesz az ellenség, a félelmek például. Azt olvassuk az igében, van ilyen megállapítás Isten igének, hogy vannak olyanok, akik egész életükben rabok a haláltól való félelem miatt. A halál erős nagyon megint csak. Három dologra van ígéretünk, amitől megszabadulhatunk. A bűn, a halál, az örök halál és az ördög hatalma. Jézus ezért jött, nem azért ilyen templomok épüljenek. Hát vannak ilyen templomok, ennél szebbek, meg nagyobbak, és is üresek, vagy úgy ülnek ott emberek, hogy nem, halvány fogalmuk nincs a szabadulásról. Hogy mit jelent a bűn kényszeréből szabadulni, vagy a halál félelemből szabadulni. Nem voltam idegbeteg, de emlékszem, hogy nyugtatókat szedtem 17-18 éves koromban időnként, hogy el tudjak aludni. Miért? Egyszerűen, mert féltem a haláltól. És évek múlva jutott eszembe a hitre jutásom, megtérésem után, ilyen is volt. Meg hogy szólnia kellett a rádiónak, meg hogy ne érezzem magam, ne legyen csend, megőrülök, ha csend van. Sokan ezért döngetnek állandóan és zsibbasztják az agyukat, mert nem tudnak szembenézni ezekkel a dolgokkal. Tehát Jézus ezért jött, hogy szabadulást adjon, ezért rá kell nézni. Az vagy, amire nézel. Ha fényre, a világosságra, az életforrására nézünk, akár ma este is, Isten bevilágít, megvilágít, meggyógyít, helyreállít. És ne a sötétre nézünk, mert akkor sötétté válunk. Azt mondja a király, nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk. Nem tudok magamtól megváltozni. Nem tudom magamat kihúzni a mocsárból, hajamnál fogva. Nem vagyunk műhanzenbárok. Nem megy, el kell fogadnunk. És még egy mondat, és befejezzük. Ekközben, tehát miközben a király imádkozik, mi történik a néppel? Eközben a júdeiak valamennyien ott álltak az Úr színe előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal. Na hol van a fiad? Hol van az unokád? Hol van a szomszédod? Hol van édesanyád? Ha hitre jutottál, akkor az fogalmazódik meg benned és bennem, hogy én nélkülük nem megyek a mennyországba. Nem akarok üdvözülni nélkülük. Ha ezt nem így érezzük, akkor valami gáz van a hitünkkel. Jézus azt mondta, hogy én nélkületek nem akarok élni a mennyországban. Ezért ott hagyta a mennyet, átszakította az eget. És látta, hogy baj van, eljött a bajban lévőkért. Azokért, akik nem tudnak hinni, nem tudnak megszabadulni. Pál apostol azt írja az őt sokszor páros lábbal kirúgó zsidó testvéreiről, hogy inkább lennék átok alatt, csak hogy ez az én zsidóm népem megtartasson. Nem azt mondta, hogy ezek a piszkok engem kirúgtak, megaláztak, hát majd széles úton sokan mennek a pokolba, sorry, ez van, az a lényeg, hogy nekem van üdvösségem, én üdvözülök. Nem ezt mondta, mert nem ez a lélek volt benne. Korábban ilyeneket mondott, vallásos őrültként, fanatikusként, de akkor hívő lett, amikor kiöntetett Isten szent szeretete, szerelme az ő szívébe, akkor azt mondta, hogy inkább elkárhozom, csak hogy ez az én népem megtartasson. Isten szeretete, amikor kiömlik a szívünkben, akkor ilyen indulatokat ad. És elkezdünk küzdeni édesanyáért, a gyermekünkért. Sok-sok ilyen történetet hallunk. Ez nem azt jelenti, hogy így meg fognak térni, meg minden megváltozik, de elindul egy szent folyamat. Elindul egy jó folyamat. És itt állnak mindnyájan. Feleségek, fiak, unokák az Úr előtt várnak, és csendben várnak. Talán ahogy a tanítványok, miután Jézus meghalt, és kudarc élményük volt, de azért összejöttek. Magyarországon is sok a gond, sok a családjainkkal is, házasság. Ki tudja, mit hagytunk most is otthon? Ki tudja, mit hagytunk otthon? Vagy mit hoztunk el az idegrendszerünkben, gondolatainkban? De itt vagyunk. Jó helyen vagyunk. Testvérek, meggyőződésem, ennél jobbat most nem tehetünk. Ez jobb, mint az RTL klub. Ha kell, akkor igen, a mennyország reklám szakembere leszek, vagy de ez jobb. Mert itt az életről van szó, mert itt esélyünk van. Ha az Úr előtt állunk, ő előtte, ő rá várunk, akkor ő megszólalhat. Hogy ma megszólalt. Sok minden elhangzott ma itt. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te meglepetéseket szerzel nekünk, és olyat mondasz, olyat üzensz, amire nem is számítottunk. Amikor ma reggel felébredtünk, talán nem tudtuk, hogy ennyi mindent fogunk megérteni, hallani, és Te olyan szeretettel, tapintattal, olyan sokféle módon közelítesz hozzánk. Ó, Úrunk, köszönjük, hogy van reménységünk, hogy van hajnal, hogy van fény, és ezért mi is fölébredhetünk, föltámadhatunk lelki-szellemi halottainkból. Köszönjük, hogy megszólítasz minket, és ezen az estén legfőképpen azt köszönjük, hogy eljöttél értünk, átszakítottad az eget, és Te testedben vitted föl a keresztre bűneinket, fájdalmainkat, egész átkos életünket, hogy az átkot áldásra fordítsd. Köszönjük, hogy ezért jöttél, hogy megtörjön az átok a mi életünkben. Urunk, kérünk, bocsásd meg bűneinket, legfőképpen az, hogy nélküled éltünk, döntöttünk. Most hozzád térünk, és köszönjük, hogy minket megváltottál a kereszten, hogy nekünk van helyünk az örök életben, az üdvösségben, hogy Te életedet adtad értünk, és mi ezt a váltságot, Urunk, nagy hálával és örömmel elfogadjuk. Kérünk, ne csak megbocsáss nekünk, hanem szabadíts is meg a bűnből, a halálból, az ördög hatalmából, a bűnkényszeréből. Áldj meg minket, Urunk, mert itt vagyunk, csendben, várunk rád. Érintsd meg a mi életünket, szívünket, a mi házasságunkat, a mi családi életünket, azokat a ránk bizottakat, akiket sokszor talán csak hátráltattunk az élet útján. Könyörülj rajtunk, hogy el ne sodortassunk, el ne vesszünk, hanem átéljük a szabadulást, a helyreállítást. Urunk, dicsőítünk és magasztalunk Téged szeretetedért. És most hadd mondjuk el együtt, mint a Te családod, a legszebb, legszentebb imát együtt. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. De most így szól az Úr, a Te teremtőd és a Te formálód, ne félj, mert Én megváltottalak, neveden szólítottalak, markaimba metszettelek be, enyém vagy. Éljünk tehát ezért békességben. Amen.